Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ködös, szeles tájékra fogunk most egy műsor erejéig elkalandozni, méghozzá Dánia irányába, és nem azért, mert emlékeim vannak egy emeletes buszos kirándulás okán, meg egy kis koppenhágai szünet miatt, hanem mert ez az állam most soros elnöke az Európai Uniónak, és ennek a fővárosában tölti szolgálatát Niculescu Anton, aki a diplomata már jó ideje, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez az életpálya és habitus hogyan is alakult ki, hogyan strukturálta az ő életét. Köszönöm, nagykövet úr, hogy elfogadta a meghívást, és itt van velünk a műsorban.
Jó estét kívánok, én is köszönöm a lehetőséget.
Lehetősége lett volna Niculescu Antonnak, vagy Tóninak, ahogy az ismerősök mondják, belpolitikai téren is pályát futni, sőt úgy kezdődött tulajdonképpen a tevékenység, hogy kabinetfőnökség, államtitkárság, kormányközeli munka, és aztán mégis lett belőle egy eléggé alapos külügyi pályaív. Minek tudható be ez a váltás? Volt egy pillanat, egy olyan inflexiós momentum, amikor el kellett dönteni, hogy itthoni ügyek vagy külügyek?
Volt, igen. Előbb politikai úton kerültem a külügybe. 4 éves államtitkári mandátumom végén el kellett döntsem, hogy folytatom-e a politikát, vagy maradok a külügyben. Akkor épp örökbefogadási procedurába kezdtünk, és emiatt döntöttem úgy, hogy ha már gyerekekkel akarok foglalkozni, akkor találok magamnak egy szakmát. Így történt, hogy nejemmel megbeszéltük, és felvételiztem a külügybe.
Ez a kerültem a külügybe, ez azt jelenti, hogy van egy szelekció, egy rekrutáció. Ez ugye jó néhány esztendővel ezelőtt történt, valószínű, hogy azóta az úzus nem változott sokat. Hogyan kerülhet pályára, külügyi szolgálatba, vagy külügyre szakosodó munkakörbe valaki? Most már szinte könnyebb, mert létezik ilyen, hogy európai tanulmányok, meg nemzetközi tanulmányok, mint felsőfokú képzés, ami adná magát, hogy a végzős hallgat majd úgy gondolja tovább az életét, de abban a periódusban, amikor ez történt, még nem volt Romániában ilyen szakirány.
Nem tudok róla, hogy lett volna. Az biztos, hogy a 18 jelentkezőből, illetve azok közül, akik megnyerték a vizsgát, akik sikeresen átestek a vizsgán 2008-ban, 16 külföldön szerzett diplomát. Amerikában, Nagy-Britanniában, Európában, mind-mind nagyon ügyes fiatal, később megismertem őket. Az én CV-m volt ilyen szempontból a legvékonyabb, hogy úgy mondjam, az én mérnöki diplomám lábvizet sem vihetett. Sorbonna, Oxford, Cambridge, London School of Economics, ilyen végzősök jutottak be akkor azon a vizsgán.
Ők rendre diplomata gyermekek voltak annak idején, vagy valójában
nem,
ők
nem,
is?
Nem, nemzetközi kapcsolatot, vagy közgazdaságot, történelmet tanultak valamelyik külföldi egyetemen, és úgy döntöttek, hogy a román külügyben folytatják a pályafutásukat.
Nem hiába kérdeztem ezt a diplomata gyerekséget, mert kívülről akár úgy is tűnhet, hogy ez a test ez egy kasztszerű, vagy némileg zárt, olyan, mint a közjegyzőké, vagy más ilyen jellegű szakmai rétegé, de akkor ezek szerint van egy adagnyitás, mert hogy tulajdonképpen a legjobb, legtalpra esettebb, legodavalóbb embereket szeretné a minisztérium a kötelékében tudni.
Kemény vizsga. Körülbelül 600-an jelentkeztek, amikor én felvételiztem, és az volt a harmadik vizsga 2008-ban. 600-an jelentkeztek a 20 helyre, és nagyon-nagyon kemény felvételi vizsga volt. Emlékszem, hogy az írásbeli ugyanabban a teremben zajlott, a Bukaresti Közgazdasági Egyetem aulájában, ahol én 82-ben elvágottam az ászén.
Hát akkor ez akár stimuláló is lehetett, hogy itt van a revenge pillanata.
Így Visszamenőleg igen, akkor nem esett igazándiból jól. Na de visszatérve erre a KASZT jelenségre, van kollégám, akinek a felmenői a külügyben dolgoztak, de nincsenek sokan. Nincs erős statisztika, vagy én nem tudok róla. Nem ez a trend. A legtöbb kollégám az közgazdaságot, jogot vagy történelmet végzett. Vagyunk egy pár mérnök a külügyben, de ez kisebbség valójában.
Van-e alapvető különbség, ugye úgy kell elképzelni most a hallgatóknak, azért úgy vázoljuk egy kicsit ezt a struktúrát, amennyiben ugye nem érzékeny információkat osztunk meg velük. Tehát van maga a minisztérium, az ember állományával a központ, ahogy szokták mondani, különböző szakosztályok, ahol referensek vannak, leszakosodnak, elemzéseket végeznek, előkészítenek különböző külügyi stratégiákat és találkozókat, egyáltalán rajta tartják a kezüket a világ pulzusán, és van az effektív külszolgálat, ez a diplomáciai vagy konzuli ugye munkakör. Mi az alapvető különbség, illetve hogy működik a minisztériumon belül ez a, jobbat nem tudok mondani, ez a körforgás, mert ebből a kötelékből aztán kerülnek ki a nagykövetek, a konzulok, a megbízottak, akik ugye külföldön teljesítenek szolgálatot, majd mandátumok után időnként visszahívják őket, vagy tovább küldik más telephelyre, más országba. Ennek mi a dinamikája, vagy hogy lehet ezt lekottázni így külső hallgatónak, nézőnek, hogy értse, hogy miről is szól a történet?
1000 kolléga dolgozik Bukarestben, és közel 2000 külföldön. Ez az állomány. Amiután bekerülsz a külügybe, 1-2 évig dolgozol Bukarestben, tanulod a szakmát, vagy külképviselet, vagy konzuli munkára képesítenek. Az ideális az, hogyha mindkettőből szerzel tapasztalatot, mind Bukarestben, mind külföldön. Tehát ez a két tevékenység nagyon is különböző. Annak ellenére, hogy a külföldön élő románok zöme összetéveszti a diplomáciát a konzuli munkával. De ami a diplomáciai tevékenységet illeti, nincs nagy különbség a között, hogy Bukarestben dolgozol, vagy teszem azt New Yorkban. Annyi, hogy amikor külföldön dolgozol, akkor vannak megszorítások, főleg, hogyha családdal költözöl ki. Van a kétoldalú kapcsolatok, kicsit leegyszerűsítve a képletet, és a többoldalú. ENSZ, Európa Unió, EBSZ, ezekben a nemzetközi szervezetekben tevékenykedő diplomatáknak van képviselete, ugye külföldön, Genfben, New Yorkban, Párizsban, Bécsben, és ott ez egy sajátos munka, mert nem az országodat képviseled, vagy nem csak a saját országodat képviseled, hanem egy nemzetközi szervezet nevében és érdekében tevékenykedsz. És akkor vannak a kétoldalú kapcsolatok, ez is tükörben működik. Van Bukarestben kollégám, aki mondjuk Kelet-Európával foglalkozik, és fedi a kontinensnek ezt a részét a követségeken keresztül. Nincs nagyon nagy különbség, annyi, hogy amikor Bukarestben vagy, akkor kevesebbet utazol, ha bár az sincs kizárva, én például többet utaztam akkor, amikor Bukarestben laktam, mint amikor külföldre kerültem.
Ez bent a szaktárcán belül hogy csapódik le? Tehát aki külügyi, külföldi szolgálatra is kerül, egyfajta garanciát is szerez, hogy a kötelékben marad? Tehát hogy jóformán hasznos munkatárs, akit kint is, bent is egyaránt lehet használni, szolgálatra felkérni, vagy nem kell ezt így ilyen érték skála beállítással így méricskélni, vagy megsatszolni?
Nem, a nemzetközi helyzet diktálja a súlypontokat. Általában az az elképzelés, hogy a rotáció révén minél nagyobb felületet takarjál időben. Tehát, hogyha Európában töltesz mondjuk egy 4 éves mandátumot, visszakerülsz a központba 1-2 évre, utána az a gyakorlat, hogy akkor most nem Európában, hanem egy a földgön valamelyik másik helyre küldenek 4 évre, ismét utána vissza 1-2 évre a fővárosban, és így tovább. Az lenne az ideális, hogyha belekóstolnánk mi diplomaták a külképviselet minden területére, tehát hogy tapasztalatot szerezzél az ENSZ-ről is, és a, mit mondjak én, a közel-keleti kapcsolatokból is.
Nem fenyeget az a veszély, hogy akkor van egyfajta tudás, ami ugye diversifikál, de nem annyira mély. Tehát az én agyamban, aki nem vagyok szakértő, inkább hatékonynak tűnik az, hogyha valaki elmegy egy országba, aztán visszajön a központba arra az egy-két esztendőre, és utána újra visszaküldik, mert már terepismerete van, kapcsolatai vannak, elmélyíti mindazt, amit az első 4 évben felépített magának.
Elméletileg így van. A gyakorlatban azt tapasztaltam, hogy ez érvényes a Kopenhágában akkreditált kollégáimra is. Amikor így elbeszélgetünk a múltunkról, akkor kiderül, hogy milyen változatos életet éltünk, s munkát végeztünk. Amikor bekerülsz például az ENSZ-be, nem árt, hogyha ismersz kétoldalú kapcsolatok révén jutsz ismeretekhez. Azokat mind felhasználhatod. Van kollégám, aki szakosodott idézőjelben, aki szinte kizárólag az ENSZ keretén belül dolgozott. Az egy óriási munka, ott rengeteg témakör van. Itt meg tudom érteni, hogy nem unatkozol és nem áll be a rutin. Főleg, hogyha nem töltöd az egész karrieredet New Yorkban, hanem Bukarest, ENSZ, Párizs vagy Bécsben is megfordulsz. De mi gyakorlatilag dilettánsok vagyunk. Minden, az élet minden területébe bele kell egy kicsit kukkancsunk és értenünk kell, vagy utána kell olvasnunk, attól függően, hogy milyen dosszié kerül az asztalunkra. Nem tudhatom soha, hogy melyik minisztériumból kijelentkezik Kopenhágába, hogy kérje a segítségünket, hogy közvetítsünk valamilyen cég, vagy valamilyen minisztérium felé egy bizonyos dologban, vagy egy bizonyos projekt keretében. Hát ennek alaposan utána kell nézni, és ilyenkor nem árta van általános műveltséged.
Szlovénia volt a Dán királyság előtt 6 esztendő, ami atipikus, ugye általában 4 éves turnusokról beszélünk, mandátumokról. Minek tudható be ez a túltolt szlovén külügyi szolgálat?
Pesznek tudható be. A Covid miatt és a soros elnökség miatt nem csak Kopenhágában, hanem Ljubljánában is meg kellett szervezni a logisztikát, a programot a román delegációknak, azoknak a tisztségviselőknek, akik a soros elnökség alatt Szlovéniába látogattak. Tehát az történt, hogy a Covid miatt leállt, vagy nagyon kevesen költöztek egyik fővárosból a másikba, leállt a rotáció, ez volt az egyik. A másik, hogy épp akkor történt volna a rotáció, amikor Ljubljana átvette a soros EU elnökséget, és a miniszterem akkor azt mondta, hogy mivel a csapat fele hazakerült, hadd maradjak én, vezényeljem végig ezt a 6 hónapot. Így történt az, hogy ennek az elnökségnek a végén én kértem meg a főnökömet, hogy engedje, maradjak még egy pár hónapig, amíg a gyerekeink befejezik az iskolát, hogy ne az évfolyam közepén költözzünk. Emiatt ültem ott túl sokat.
Ez nyomasztó, ez a túl sok, vagy ez csak a túl sok a 4 évhez képest számítható formálisan többnek, mint az átlagos?
Sok. A 6 év az azért sok, mert beáll a rutin. Hogyha már ismerem ezt a minisztert, hogy ma már ezt az információt tudom, hogy kitől kapom meg a leghamarabb és a legbiztosabban, akkor ellustul az ember. Miért fektessek bele egy új kapcsolatba? Miért próbáljak meg valami kényesebb, nehezebb úton haladni, amikor megvan a kitaposott ösvény? Én most egy kicsit leegyszerűsítettem, de ez a lényege a dolognak, hogy jó, hogyha frissül a csapat.
És jó, hogyha frissül a díszlet, tehát azért mégiscsak egy szlovén táj után egy kopenhágai szeles, ködös vidék azért az gondolom, hogy frissítőleg hatott, nem csak a Celsiusok szintjén.
Igen, más. Vannak pluszok és mínuszok, előnyök és hátrányok, minden fővárosnak megvan a sajátos a jellegzetessége. Én nagyon jól éreztem magam Szlovéniában, sok szempontból visszasírom, nem csak a tájat, hanem azt, hogy mivel ott kevesebben voltunk, nagyobb volt a mozgásterem, projekteket tudtam kidolgozni, nagyon büszke vagyok egyik-másik programunkra. Itt kevesebb a mozgásterem, leszűkült, mert nagyon-nagyon sok a képviselet. Több mint 70 nagykövetség van. Következésképpen sokszor arra ébredek, hogy nem vagyok ura a programomnak, annyi meghívásnak kell eleget tennem, amire nem tudok nemet mondani. Ljubljánában ez más volt, ott összesen 20-valamennyi külképviselet volt, és akkor a kapcsolat is más volt. A kormánnyal is, mondjak egy példát, volt egy diplomata foci csapatunk, és akkor abban néha-néha játszottak miniszterek is, mindenféle nagykövet. Persze, hogy másképp kommunikálsz, amikor ilyen lehetőséged van. Itt ez kizárt. Kopenhágában ilyen szempontból. Persze királyság, megint más a leányzó fekvése, másképp viszonyulsz a dolgokhoz, más a protokoll, más kritériumnak kell eleget tenned, ami nem rossz, mert ugye az ember tanul és alkalmazkodik.
És hát van egy plusz sármja ennek a kopenhágai kiküldetésnek, Izland is, mint csatolt fájl, ott van a munkakörben, és ez azt feltételezi, hogy időnként ki kell vonulni a szigetre, konzuli ügyeket is intézni, tehát az ottani román állampolgárok kurens problémáit megoldani. Ez mennyire, tehát ennek a frekvenciája, ez hogy néz ki? Negyed évente van egy-egy hétvég, amikor Reykjavikban landol a gép?
Kétszer-háromszor fordulok én meg a szigeten, kötelező módon a nemzeti ünnepen, akkor valamennyünket meghívnak, nem rezidens nagyköveteket. Ami a konzuli munkát illeti, a szigeten él most kb. 5500 román állampolgár. Azoknak, hogyha sürgősen valamilyen dokumentumra van szükségük, akkor az ottani dán nagykövetséghez fordulnak. De úgy egyébként, hogyha lenne elég alkalmazottunk a konzuli osztályon, akkor legkevesebb háromszor kellene ott megjelennünk. Hát az idén csak egyszer sikerült, a tavaly kétszer, mivel egyelőre jelen pillanatban egyetlen kollégám dolgozik a konzuli osztályon. Az kevés, hogyha ő megbetegszik, vagy elmegy szabadságra, vagy valahova Dániában egy sürgősségi esetet kezelni, akkor egyszerűen be kell zárni az osztályt.
Egy ilyen helyzetet gondolom, hogy a nagykövet jelez azért a szaktárcának, hogy hát sebezhető vagy, mindenképpen javítani kéne a szolgáltatás minőségén azzal, hogy a személyzetet ugye kiegészítik. Van erre nyitott fül és készség, hogy ezt orvosolni legalább középtávon, mert gondolom, hogy azért van egyfajta bürokrácia és immanens nehézkedés, mint minden intézményben.
Egy-két éve gondunk van a személyzettel. Régebb, amikor 30 ezer román élt Dániában, volt a konzuli osztályon 4-5 kolléga. Most, hogy 50 ezeren vannak, egyre szűkült a csapat. És persze, hogy jeleztem, ezt a központ nagyon jól tudja, mert látja a számokat. Élőben lehet követni, hogy milyen szolgáltatásokat kinek adunk. Én remélem, most is volt egy felvételi a kijelzett konzuli osztályokra, és remélem, hogy több kolléga jelentkezett, hogy jön Kopenhágába is.
Lehet-e az ott élő román közösséget közösségnek nevezni? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy ha igen, akkor milyen profilú, hogyan lehetne jellemezni az odaki költöző és hát megtelepedő végül is állampolgárokat?
Szlovéniában könnyebb volt, ott 500 román élt, amikor én nagykövet voltam. 50 ezer embernek a profilját nagyon nehéz lerajzolni.
Bár van róla a statisztika, azért láttam, hogy korfára lebontva jócskán lehet mazsolázni az adatok között.
Igyekszünk is, nyilván érdekünk egy ilyen térképhez hozzájutni. Ami fontos és biztos az az, hogy a románok zöme a félszigeten lakik. tehát a Jutlandon, ez a Németország csücske, hogy úgy mondjam, Jutlandnak hívják, ott lakik az 50 ezer románból több mint fele, kétharmada talán. És akkor van a két sziget, Zéland, ahol Kopenhága van, és Fünn, Odense. Itt más típusú, tehát a félszigeten inkább kétkezi melós lakik, itt a főváros környékén inkább értelmiségiek, mondjak egy példát, több mint 1500 IT szakértő dolgozik Kopenhágában. Azt mondja az egyik ismerősöm, hogy a Microsoft irodában a negyedik emeleten románul beszélnek. Ezt alkalmam lesz tapasztalni, a jövő héten oda látogatok.
Soros elnökségre még térjünk vissza, ugye két ízben tapasztalja meg Niculescu Toni ezt a hangulatot Szlovéniában és Dániában. A mi beszélgetésünk is tulajdonképpen azért halasztódott, mert hogy nagyon sűrű volt, vagy továbbra is az még mindig a nagyköveti program pontosan emiatt, de hogyha elmúlik ez a 6 hónap, akkor megjelenik egy ilyen szellősebb időszak, amikor felszusszan a külképviselet, és azt mondja, hogy na most akkor egy, hát nem is lazítunk, de hogy azért egy másfajta ritmusra kell átkapcsolni, be lehet lassítani, lehet több időt szánni egy-egy problémakör alaposabb kidolgozásának vagy elemzésének?
Nem lehet szó lassításról. Más lesz a munka jellege. Július óta a munkám, tevékenységünk legnagyobb része logisztikából állt. Az este például este 9-kor a repülőtéren voltam, vártam az igazságügyminisztert, aki most egy 3 napos konferenciára jött az elnökség alatt egy 5 tagos csapat keretében. Volt olyan hét, amikor 3-4 delegáció érkezett egymás után, és nem mind Kopenhágában, hanem a vidéken. Ez egy kisebb nagykövetség esetén, mint a miénk, ez egy nagyon nagy erőfeszítés. Főleg, hogy megtörtént, hogy ugyanabból az intézményből más-más géppel érkeztek ugyanarra a rendezvényre. Ezt nem egyszerű levezényelni olyan körülmények között, hogy közben ugye van a nagykövetségi tevékenység, a MUSZ, amit el kell végeznünk egyébként is. Tehát januártól fogva, hogy a kérdésre válaszoljak, ráállhatunk a kétoldalú munkára, mert ugye az EU az többoldalú, és a tartalomért nem mi feleltünk. Ez leegyszerűsítette egy kicsit a képletet, volt úgy, hogy a kollégám eljött Brüsszelből, az ottani képviselet vezetője, mert ez az ő asztala. Mi csak elsősorban szállításügyekkel kellett foglalkozzunk.
Illetve hát az egyéb protokollális részletekkel, amelyek szintén részei egy ilyen diplomáciai munkának, hogyha januártól úgy egyszerűsödik, vagy módosul a képlet, hogy a kétoldalú viszonyra tolódik át a hangsúly, akkor ott van feladatként, meg gondolom, hogy nem új feladat ez, vagy új gond, hogy a két oldalú kapcsolatoknak a gazdasági vonatkozásai deficitet mutatnak ki Románia szempontjából. Magyarán többet importálunk Dániából, mint amennyit oda kiszállítunk áruban, értékben. Ez nem 2 éve, nem 5 éve történik, ez egy folyamat. Mit tehet a külképviselet, illetve a mellette működő gazdasági osztály, mert hogy van egy ilyen szolgálat is, annak érdekében, hogy elkezdődjön lassan egyfajta kiegyenlítődés, hogy arányba kerüljenek, paritásba ezek a viszonyok?
Sajnos most már idestova majdnem 2 éve, hogy nincs a gazdasági minisztériumból ide delegált szakemberünk, nagyon fontos feladatot látna el. Ami a deficitet illeti, hát ez, mit mondjak, Bajorországgal is, Szlovéniával is ez volt a helyzet. Szlovéniában is érdekes módon elsősorban a gyógyszeripar volt a legfajsúlyosabb. Az embernek az az érzése, hogy mi romániaiak gyógyszert eszünk. Szóval így van ez Dániával is, de más számomra megmagyarázhatatlan cikk is deficithez vezet, például a disznóhús. Dánia Európa legnagyobb exportőre, disznóhús exportőre, és Románia is importál disznóhúst Dániából. Ezt furcsálom. A mi dolgunk az, a nagykövetség dolga az, hogy kapukat nyisson, hogy találjuk meg azt a területet, ahol a két fél meg tudna egyezni, és kölcsönös érdeke lenne abban, hogy együttműködjön. Nekem az volt a célom, és remélem, hogy ez sikerülni is fog, hogy főleg a zöld energia terén tudjunk minél több tapasztalatot szerezni és befektetőt hozni Romániában, főleg ami a szélenergia.
A szélenergia, igen. Hát igen. Ahogy megy kifele az ember a komphoz, a félsziget csücskére, és át akar kelni Svédországba egyszerűen, van olyan pillanat, hogy szinte túlzás, de majd, hogy nem látszik a tenger a szélmalmoktól, illetve a szélturbinák olyan sűrűn vannak ott kihelyezve. Talán igen, ezt elleshetnénk, és a mi tengerpartunk környékére is plantálhatnánk, ha nem is annyit, de ahhoz fogható számú ugye energia termelő egységet. Hogyha most itt tartunk még mindig a gazdaságnál, melyek lennének azok az áttörési pontok, vagy azok a legalábbis biztató perspektívák, ahol például a román termékek, vagy román tudás, tapasztalat teret nyerhetne Dániában?
Főleg az IT-ben tudunk a leginkább felmutatni eredményt itt is, de nagyon-nagyon sok román szakemberrel találkoztam, aki mindenféle szolgáltatási projektekben működik együtt a dán szakemberekkel. Nem tudnék satszolni, hogy például 5 év múlva mi lesz a menő, de az biztos, hogy például jelen pillanatban katonai muníciógyártásban az orosz agresszió miatt ez most egy olyan tevékenység, ami valószínű, hogy nagyobb teret fog nyerni a gazdaságban, Romániában is, és Dániában is. Most, hogyha megengedi, hogyha már a háborúról esett szó, jelezzek egy precedens nélküli jelentős változást, ami a Föltek északi részén tapasztaltam az orosz támadás miatt. Elsősorban Finnország és Svédország két történelmileg, azaz évszázadok óta semleges állam csatlakozott a NATO-hoz, ami Dániát illeti. Miután referendum alapján 2 éve Dánia bekapcsolódott az unió védelmi rendszeréhez, az idén nyáron először vásárolt katonai támadástechnikát, hosszú távú rakétát például. Egy ordító példa Reykjavik. Az ottani parlament a napokban vitatja, tudomásom szerint a jövő héten el is fogadja az ország első védelmi és biztonságpolitikai programját. Nem volt még ilyen, pedig Izlandnak nincs is honvédelme. Akkor Oszló 85 milliárd norvég koronára, több mint duplájára emeli az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatást az idén, miközben a saját védelmi kiadásait is növeli. És most ez a katonai része, de a katonai berendezéseken kívül, ezen túl a skandináv országokban most a civileket is felkészítik polgári védelemre, bunkerek, élelmiszertárolás, stb. Ez egy nagyon nagy változás. A dán kollégáim jelezték, hogy amióta Moszkva megtámadta Kijevet, azóta a dán radar kiterjedt Európa keleti, délkeleti részére. Addig érdekeltek voltak a balti országokban, Lengyelország, történelmileg ez volt a fontos kapcsolat, most pedig a Fekete-tenger is napirendre került a külügyben. Ez egy óriási különbség, amit itt tapasztalok.
De ez nem egy pánikhangulatos atmoszféra, hanem egy jól kikalkulált, mondhatnám azt, hogy az északiak ritmusára és szervezettségére jellemző regiszterváltás inkább.
A Viking kottában nincs pánik hangulat, az kizárt. Nem igazán látni, hogy érzelmileg hogyan állnak hozzá a dolgokhoz, de az biztos, hogy ilyen mérvű befektetés és ilyen mérvű tervezés katonai téren nem tapasztalt egyik skandináv ország sem.
nyelv és terepismeret. Amikor kiderült, hogy ez most Dánia lesz, akkor mit kezd a jövendőbeli nagykövet? Ugye elhelyezkedik rezidencia, megismerkedik a közvetlen munkatársakkal, eltelik pár hónap, bemutatja a megbízó levelét az uralkodónak, és akkor ezzel tulajdonképpen formálisan is ott van, és betölti ezt a munkakört. Mennyire fontos az, hogy elkezd nyelvet tanulni, nem csak az egy-két mondat erejéig, hanem talán annál többet. Szlovéniában például ez hogy történt? Ugye megvannak a nagy diplomáciai nyelvek, tehát a négy nagy vagy öt nagy szakmában használt nyelv. Azon kívül ugye az ország nyelvét beszélni az egy nem csak hogy gesztus, hanem gondolom, hogy a házigazdák szempontjából egy olyan reverencia, amit aztán kamatoztatni lehet, ha kialakul egyfajta tényleg kölcsönös szimpátián és tiszteleten alapuló kapcsolat.
Kényes kérdés. Mindkét országban nekifogtam tanulni a nyelvet, és sajnos lemondtam. Ljubljánában az volt a probléma, hogy körülbelül 3-4 év kell ahhoz, hogy az alapfogalmakat megtanuljad, hogy el tudjál olvasni és megértsél egy cikket. De miután ez sikerül, kiderül, hogy a 2 milliós országban van 42 hivatalosan elismert dialektus. És hogyha a Muravidékén vagy, akkor hiába beszéled az irodalmi nyelvet, és megtudod, hogy a Muravidéki az nem érti azt a dialektust, amit az olasz határmenti szlovén beszél. Ez egy nagyon nehéz feladat elé állítja a diplomatát. Volt kollégám, a németek, az amerikai diplomaták, akik pár hónappal a kiköltözésük előtt kezdtek el tanulni a külügyben. Tehát van ilyen program, az az ország, amelyik magának ezt megengedi, és akkor az persze, hogy egy nagy előny. Romániából tudom, hogy van diplomata, amerikai nagykövet, vagy első beosztott jelölt, aki nem csak, hogy elkezd románul tanulni Washingtonban, hanem egy pár hónapig egy román családnál él, mielőtt kineveznék. Hogy ne csak a nyelvet, hanem a szokásokat is, a hagyományt tanulja, hogy értse meg jobban azt a kultúrát, ahol lakni fog. Na, ezt a luxus mi nem tudjuk megengedni magunknak. Én elkezdtem szlovénul tanulni. A gyerekeink, akik heti 2 órát tanultak szlovénul, azok beszélnek, vagy beszéltek, nem kérdeztem rájuk már, de nekem ez nem sikerült. Egy másik hátrány azon kívül, hogy nagyon nehéz a nyelv, másik hátrány az, hogy mindenki beszél angolul Szlovéniában is, és Dániában is. A szemetesekkel is angolul beszéltem Ljubljánában. Itt, hogyha megpróbálsz dánul beszélni, dánul hozzászólni egy dánhoz, észreveszi, hogy nem anyanyelv, és azonnal átáll az angolra. Nem sikerült. A dán nyelv sokkal könnyebb, mint a szlovén, főleg a nyelvtan, viszont a kiejtés az valami lehetetlen. Elharapják a szó végig.
Igen, ezt a svédek mondták, svédországi magyarok jóformán, hogy tényleg sokat mormognak ugye az orruk alá, és hogy nagyon, nagyon nehéz ezt az előbb említett ilyen elharapott szó.
Ha gyorsan beszélnek, azt se tudom, hogy hány szót ejtettek ki a mondatban. Olvasni viszont, ha olvasok, ott használ a német nyelvtudásom. Mit mondjak, olyan 20-30%-át megértem az írott szónak. Tehát nem vagyok büszke magamra, de sem Ljubljánában, sem Kopenhágában ezt a feladatot nem tudtam teljesíteni. Van kollégám, nagykövet kollégám, aki jól beszéli, de ezek olyan esetek, a lengyel, az osztrák kollégák, akik vagy itt tanultak, vagy ez a második mandátumuk. És akkor ők persze könnyebben tanulnak. Visszajön egy-két szó. Nekem ez nem sikerült sajnos.
Milyen egyébként a dán fél? Ezt most ilyen nagyon általánosan fogalmaztam meg. Azon kívül, hogy visszafogottak, hogy nehéz leolvasni az ábrázatukról, hogy éppen mit gondolnak, hogy fegyelmezettek, hogy ha egy trikóban vannak és fúj a szél, még mindig melegük van. Milyenek ezek a dánok?
Ami a munkámat illeti, nagyon-nagyon megkönnyíti a feladatomat az, hogy egyenesek, direktek, őszinték. Az 5 perc az 5 perc, az igen, a nem az nem. Nagyon-nagyon takarékosak az időjükkel. Nem fogadnak az irodában csak, hogyha előre megegyeztünk, hogy miről fogunk beszélni, és hogy csak arról fogunk beszélni, és csak akkor bólintanak rá a találkozóra, hogyha ez érdekükben áll. Liberális, korrekt társasága. A dán az megbízik az államban, a kormányban, attól függetlenül, hogy az baloldali vagy jobboldali. Most mondjuk nehezebb, mert most többszínű koalíció kormányoz, de mondjak egy példát, az adót. Nagyon magas adót fizetnek, azt természetesnek tartják, az megtérül, az befektetésként kezelik. Látják a nyomát a közlekedésben, az oktatásban. Nyitok egy zárójelet. A magániskolákat is szubvencionálja az állam itt. Tehát a diák, hogyha dolgozik havi 20 órát, akkor kap 1400 eurónyi támogatást, amellett, hogy az oktatás az ingyenes, attól függetlenül, hogy magán vagy állami egyetemre jársz. Ez nagyon-nagyon fontos megállapítás, hogyha megengedi, hogy a bizalom az államban az nagyon-nagyon erős.
Amúgy a civil helyzetben, amikor nem a diplomata, hanem egyszerűen a Koppenhágában élő és a környezetére kíváncsi ember találkozik a dán közeggel, az milyennek tűnik a mindennapok szintjén?
Akkor most mondok egy példát, egy történetet. Az első fogadás, amire hivatalos voltam, amitán megérkeztem Koppenhágába, az a cseh kolléga búcsú fogadása volt. Lelki szememmel most is látom, ott az Urquell sör a kezében, és következőket mondja nekünk. Kívánom nektek, hogy fogadjon be, vagy tudjatok meglátogatni egy dán családot a saját otthonukban. Nekem 6 év alatt ez nem sikerült. Ezt mondta Radek, sokkolt ez a kijelentés, de az az igazság, hogyha mi ketten testvérek vagyunk, akkor nem kopogtatsz az ajtómon, anélkül, hogy előre szóltál volna, és tisztáztuk volna, hogy miért akarsz engem meglátogatni. Ismétlem, édes testvérek közt. Nagyon sok a buli, találkozunk, de nem nálam otthon, és ez a rokonokra is érvényes. Na most mit mondjon egy külföldi, hogyha ide talál költözni, nagyon-nagyon nehéz beilleszkedni egy ilyen társadalomba.
A gyermekeknek könnyebb valamivel, mert hogyha arra gondolok, hogy a nyelvet Szlovéniában, mert rendszeresen voltak nyelvóráik, elsajátították meg, hát az interaktivitás az koruknál fogva másként zajlott. Ők hogy vették az akadályt, ezt az észak-nyugatra való költözést?
A gyerekeknek trauma, főleg, hogyha nagyobb bacskák. Amíg kiskorúak nem olyan nagy probléma, de amikor már gimnazisták, akkor már olyan barátságot kötnek, amit nagyon nehezen tudnak elfelejteni vagy lerázni magukról. A mi gyerekeink még mindig a ljubljanai kollégákkal tartják a kapcsolatot interneten, és meglátogatják egymást. Ami az iskolát illeti, nem tudok dán perspektívát adni, mert nemzetközi iskolába járnak, ahol a kollégák zöme külföldi.
Diplomata gyerek egy részük, nem?
Igen, igen. Nagyon sok az expát itt, nagyon sok a szakember, a külföldi szakember, és azok a gyerekeket mind ilyen iskolában iratják. Amit viszont érdekességként el tudok mondani, Péter egy zárkozott lélek. Ő, amikor eljött Ljubljánából, nyáron jöttek el, hogy ne az évfolyam közepén kelljen félbeszakítani az iskolát. Én ott maradtam még novemberig. És amikor csatlakoztam hozzájuk télen, akkor óriási különbséget tapasztaltam. Egy nyitott fiatal embert találtam, aki, hogy mondjam, másképp ismertem, olyan zárkozottabb volt. És amikor megkérdeztem, hogy mi történt, elmondta őszintén, hogy Ljubljánában, hogyha a brit iskolában megkérdezték a véleményét, vagy kikérték a véleményét, ő tudta, hogy ennek nincs következménye, bármit válaszol, az ugyanaz. How are you, how are you? Itt viszont, Dániában, hogyha valamiről kérdezték, vagy hogyha valamivel kapcsolatosan elmondta a véleményét, annak már másnap látta a következményét. Felnőttként kezelik, autonóm, tehát itt biciklivel, metróval jár, apu, elmegyünk Svédországig, Malmöbe a kollégákkal. Így csak bejelenti és utazik. Hát Ljubljánában ez nem tevődött fel, mert ez egy kis város, ott is sokat biciklizett, de itt sokkal nagyobb az önállósága. Nagyobb a mozgástere, igaz, hogy most már 2 évvel idősebb is, de nagyon-nagyon szeretik azt, hogy emberként kezelik őket. Most elsietek hozzáadni azt, hogy a dán tanuló 6 éves korában megtanul szavazni. Nem politikáról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy érvelni, hogy van egy döntés, aminek tétje van, hogyan érvelsz, hogyan szerzel többséget, ezt már 6 éves korodban megtanulod. Ha bemész egy iskolába, egy dán iskolába, az első dolog, amit látsz, az egy könyv. Tehát a könyvtár az tulajdonképpen egy ilyen, a folyosón már a bejáratnál ott vannak kéznyújtásra, nincsen semmilyen kerítés vagy ajtó mögött, és csak utána találsz, mit tudom, tornatermet vagy WC-t, előbb a könyv. És ez egy nagyon érdekes jellegzetessége a dán oktatásnak, hogy a gyerekre bízzák a döntést. Van úgy, hogy a szülő kárára. Tehát 15 évesen már hozhatsz olyan az oktatásügyel kapcsolatos fontos kérdést, amit előbb a tanárral beszélsz meg, és a szülő esetleg utólag tudja meg. Ennek van ennek az éremnek egy másik oldala is, hogy a tavaly tavasszal elfogadott törvény alapján az állam elveheti a gyereket, még mielőtt megszületett volna. Hogyha a szociális szolgáltató tapasztalja, hogy te nem tudsz a gyerekednek olyan feltételt teremteni, ami a minimum az állam szerint, akkor elveszi a gyereket. Ha felemeled a hangod, az már egy agresszió. Hogyha a gyerek elpanaszolja az iskolában, hogy nem alszik jól, vagy mit tudom én, apu megütött, akkor előbb elveszik a gyereket, és csak utána néznek utána, hogy...
Hogy mi történt valójában.
Hogy túlzott-e, igen, hogy túlzott-e, hogy visszaélte a gyerek a helyzettel, hogy ravasz volt. Mert abból indul ki, hogy a gyerek nem tud védekezni, ezért abból a mérgezett környezetből előbb kiveszed, és utána állapítod meg, hogy esetleg túlzás vagy hazugság, amit a gyerek az iskolába elmondott. De arra bátorítják a gyereket, hogy árulkodjon időzőjelben, mondja meg, hogy otthon mi a helyzet. Annyira védik. Most még egy színes dolgot elmesélek, az unokatestvérem, Fennpáli unokatestvérem ógörögöt és latint tanít Odenzében. Úgy ejtik, hogy Unze, az Odenzei Egyetemen. És Réka panaszkodik, hogy főleg az első évesek demotiváltak. Nem tudja őket ösztökélni, nincs az a versenykedv, és ez annak tudható bennek a filozófiának, hogy a gyereket nem szabad stresszelni, a gyerek eldönti ő maga. Most egy olyan reformot vezetnek be, hogy az osztályozás az -3-tól +12-ig terjed ki, azért, hogy a gyerekeket ne sértse, ne provokálja. Minden gyerek a saját sávján teljesít, nem szabad összehasonlítani őket. Tehát van egy ilyen alapelv, hogy a tanulót nem ám stresszelni, aminek természetesen hátránya is van, főleg, hogyha a román rendszert veszem figyelembe, ugye, hogy megérkezik ide a román család a gyerekkel, és hát ez egy kicsit meglepő.
Túl laza, hirtelen, ugye nem tudnak mit kezdeni ezekkel a lehetőségekkel.
Igen, hadd dönts el a diák, hadd dönts el a tanuló, hogy mi a jobb neki, nem tudott-e ezt jobban, mint ő.
Niculescu Toni mikor fogja eldönteni, hogy a következő terep az melyik irányba mozdítja el az életét? Eddig volt ugye egy dél-nyugat, ha Romániát, Bukarestet tekintjük bázisnak, utána lett egy észak-nyugat. Mi a következő irányzék? Vagy,
Ha választhatnék, akkor Dél-Amerikát választanám, de nem így működik. Ezt a minisztérium dönti el, javasolja, és hogyha nagyköveti posztról van szó, akkor az államelnök aláírása függvénye, egy dekrétum alapján történik a kinevezés. Hogyha főkonzuli, akkor az a kormány fő
hatásköre.
Hatásköre, igen. Na most mi eddig, amikor ilyen irányú döntést hoztunk, akkor akkor a gyerekekre gondoltunk a leginkább, hogy folytathassák a tanulmányokat ugyanolyan környezetben. Most ez már nem fog fennállni. Ráadásul én 62 éves leszek, úgyhogy ha nem módosítják a nyugdíjkorhatárt, akkor ez is függvénye lesz a döntésnek, de bármit ajánlanának fel, most már nem hozhatom fel azt, hogy a gyerekek, úgyhogy bárhova küldenek, megyünk. Nyilván, hogy szívem szerint minél messzebb mennék, van viszont egy kötődésünk, családi kötődésünk, édesanyám, anyósom is, idősek otthon, hogyha nagyon messze kerülünk, akkor nehezebben tudunk hazalátogatni, vagy ritkábban. Ez egy másik tényező ebben a kérdéskörben. De valószínű, hogy ez lesz az utolsó mandátumom, a következő, úgyhogy állok elébe, bárhova küldenek szívesen. Több oldalú kapcsolatokért nem feleltem még a külügyben, az is érdekes lenne, de hát Ázsia, sőt Afrika is, szívesen dolgoznék ott is.
Évente van egy nagy találkozó, ez nagyjából minden országban úzus, hogy akkor van egy ilyen külügyesek évi beszámolója, találkozója, seregszemléje. Legutóbb az államfő azt mondta, hogy nincs koherens országos vagy állami stratégia a román érdekek külföldi érvényesítésére. Ez egy nagyon súlyos mondat. Nem azt kérem, hogy kommentáljuk, de azért nem kerülhetjük meg.
Ez a nagyköveti...
A nagyköveti találkozón, az éves
igen,
találkozón.
A román diplomáciai napja. Igen. Gond az, hogy nagyon gyakran változik a vezetőség. Tehát itt 3 éve lakom Koppenhágában, és Czolyó miniszter a 4. tárcavezető. Ilyen körülmények között nehéz hosszú távú stratégiáról beszélni. De sietek hozzáfűzni azt, hogy sajnos nem vagyunk egyedül ezzel a problémával. Olyan gyorsan és olyan mérvű a változás, olyan alapértékek kerülnek kérdőjel alá, hogy nagyon nehéz jósolni vagy tervezni. Nagy-nagy szerencsénk az, hogy a NATO és az EU tagjai vagyunk, ami leegyszerűsíti a képletet, viszont hogyha megfigyeljük azt, hogy 20 évvel ezelőtt mik voltak a kihívások, akkor azt mondhatom, hogy egyre nehezebb lesz középtávon, nem úgy hosszú távon tervezni. Ez nem csak a külpolitikára érvényes, vagy a katonai kérdéskörben, hanem egyáltalán, hogyha én nem merek például a gyerekeinknek tanácsot adni, hogy merre fele forduljanak, mire összpontosítsanak, amikor munka után néznek, vagy szakma után, vagy egy profil, mert 2-3 év múlva lehet, hogy az a szakma, ami most menő, az egyszerűen nem fog létezni. Emlékszem, amikor én vegyészmérnöknek indultam, lenéztük a biológusokat. Na ma a biológus Nobel-díjat kap kémiából is és fizikából is. Sőt, történelmi dogmákat is felrúg a biológia ma. Úgyhogy nem tudom, nehéz egy ország érdeket most megragadni úgy, hogy azt nemzetközi környezetben el tud adni.
Mi pedig valahogy az idővel úgy kell, hogy gazdálkodjuk, hogy beleférjünk ebbe az adásrácsba, úgyhogy hagyjuk ezt így függőben, egy kicsit aggódva, de azért valamilyen szinten mégiscsak a közeljövőt firtatva ezt a kérdést. Niculescu Anton, a dániai és izlandi román nagykövet volt a mai vendégünk. Nagykövet úr, köszönöm a szívességét, és hát azt kívánom, hogy teljen. Az ünnepeket ott töltik ki, ugye?
Nem.
Ilyenkor otthon, hazaengedik otthon. Ilyenkor a...
Meglátogatom édesanyámat, igen. Karácsonyt otthon töltjük, minden évben. Ez a nagykövetnek luxusabb, megengedhetem magamnak, mert felváltva megyünk szabadságra, itt a kollégák át fogják venni a menedzselést.
Hát akkor áldott adventet kívánok, és tartalmas itthoni karácsonyozást, aztán majd jövő esztendőben visszatérünk majd ide a tetőteraszra, mert bizonyára lesznek még dániai, vagy legalábbis észak-európai vonatkozások, amelyek a kolozsvári hallgatókat is érdekelni fogják. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Kellemes ünnepeket, én is köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.